Sziasztok, ez itt a Nők az úton, útra való podcast minden csütörtökön Csorba Anitával és Szlavkai Évával. Hallgathatsz minket Spotify-on, Apple Podcaston, Google Podcaston, YouTube-on, illetve mindent megtudhatsz a témáinkról, vendégeinkről, rólunk a nőkazuton.hu weboldalon, valamint közösségi csatornáinkon.
Tarts velünk az úton ma is, és vigyél el magaddal az adásból néhány útra való gondolatot.
Mit tanulhatunk a TED előadók eszköztárából? A kutatások szerint az egyik legnagyobb félelmet a nyilvános szereplés váltja ki az emberekből, de vajon hogyan győzhetjük le a lámpalázat, és válhatunk önazonossá a színpadon? Megtanulható ez egyáltalán? Mai vendégünk az Impact alapítója, prezentációs tréner, TEDx Youth felkészítő, Szijjártó Adrián. Üdvözlünk!
Sziasztok!
Az első kérdésem az, hogy egyáltalán megtanulható-e a lámpaláz legyőzése személyes véleményed szerint?
Igen, abszolút. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy a legtöbben, akik hozzánk fordulnak, és így a tréningjeinken szeretnének részt venni, ők, nekik egyébként a legnagyobb problémájuk az az, hogy iszonyatosan izgulnak. És hogy ez az izgulás, ugye ez legtöbbször bizony az előadás élményének a rovására fog menni, mert nagyon halkká válnak, és ezek elakadnak a mondandójukba, és a legrosszabb következmény ugye az meg az lehet, hogy negatív visszajelzést is fognak kapni. És hogy ez a szorongás, ez tényleg erősen jelen van. Szerintem egyébként ez visszavezethető egy picit az iskolai felelések élményéhez is, hogy ha belegondolunk, akkor ugye abban szocializálódtunk, hogy az első ilyen nyilvános szerepléseink, prezentációink, azok a felelések voltak. És hogy ott így rá voltunk kötelezve arra, hogy na, akkor adjunk számot arról, hogy mit tudunk, és rejtsük el azt, hogy így mit nem tudunk. És ez a szorongó élmény, ez alapvetően így végigkísért minket, akár még az egyetemen is, meg hogy így felnőtt korunkra is úgy mentünk be a munkahelyre, hogy na, riportálni kell a főnökünknek, már megint számot kell adni a tudással, és ez egy ilyen nagyon erős alapszorongás van így velünk. De hogy ezt lehet kezelni, és ez mind ilyen előadás technika szempontból, tehát hogyha valaki rutinosabbá vál, és jobban megismeri azt, hogy milyen eszközökhez nyúlnak, hát mi az, ami neki jól áll, hogyha a tartalommal, az üzenettel is komfortosabbá válik, akkor ez már önmagában egy nagyon nagy segítséget jelenthet. Másik oldalról meg ugye nyúlhatunk különböző stresszkezelési technikákhoz is, hogy ott abban az adott helyzetben mondjuk akár a légzését hogyan tudja megnyugtatni, tehát hogy milyen ilyen nagyon egyszerű praktikák vannak, amivel el tudja azt érni, hogy komfortosan lépjen ki.
Van egy tök jó pofa technika, és kíváncsi vagyok, hogy ezt mennyire alkalmazzátok, hogy alkalmazzátok vagy sem. Még először én annó a Hessnelnek a könyvébe olvastam, utána nagyon sok helyen olvastam róla, hogy azzal, hogy megváltoztatjuk a fókuszunkat egyébként bármilyen helyzetben, de mondom, többször hallottam már olyanoktól is, akik előadók, vagy gyakorlott előadók is ezt használják, hogy megváltoztatjuk a fókuszunkat, hogy amikor azt érezzük, hogy egy kicsit izgulunk, vagy idegesek vagyunk, például előadás előtt, akkor ugye elindul egy ilyen stresszt válasz a szervezetben, és ezt tök jól tudjuk irányítani, hogyha csupán inkább azt képzeljük el, hogy most ez milyen izgalmas, hogy vajon milyen lesz, és egy izgatottsággá alakítjuk át gondolatban, és ezáltal a stressz válasz ez nem le fog minket fogni, hanem inkább egyfajta motivációs erőként fog hatni. Ez mennyire valid, valós, jól használható. Nekem tök
ez
jobb.
Abszolút. Igen, ez abszolút, és ez is az egyik ilyen tök jó stresszkezelési technikánk, vagy én ezt úgy is szoktam mondani, hogy ezek az ilyen szemléletmód formáló gondolatok nagyon sokat tudnak segíteni, abban, hogy egyáltalán máshogy álljunk hozzá ahhoz, hogy én félek attól, hogy ki kell menni, és ugye ez is Hessnelnál egy ilyen erős gondolat, hogy miért baj az, hogy félünk, hogy félni tök oké. Hogy nagyon sokszor a résztvevőinkkel innen indulunk el, hogy egyébként nézzünk rá, hogy neked azzal így mi a baj, hogy most félsz, hogy ezt el kell fogadnunk, hogy ez egy teljesen természetes állapot, hiszen lehet, hogy életedben először kell az egész szég előtt prezentálnod, lehet, hogy életedben először vagy ugye a TED színpadon. Tehát, hogy ez egy izgalmas, ahogy te is mondod, ez egy izgalmas kihívás, és az, hogy izgulunk, az tök oké, másrészt, hogyha úgy állunk hozzá, hogy izgatottak vagyunk, akkor az egy ilyen nagyon jó pozitív energiát adhat. Hiszen valaki egyébként abszolút nem izgul, és már nem tudom, 120-szor nagy rutinnal áll ki, az sokszor oda is vezethet, hogy egyébként ilyen sablonosabb hangon, energia nélkül, kicsit rezignáltan fog beszélni a témájáról, és akkor nincs benne annak a lelkesedésnek az energiája. Úgyhogy a másik dolog, ami még így szintén egyébként így a Hesznától jött egy gondolat, és én nagyon megszerettem, és a résztvevőim is tudnak hozzá csatlakozni, az az, hogy egyébként akik így izgulnak, ők valójában sokkal bátrabbak, kicsit olyan, mint hogy ugye, aki tériszonnyal bungee jumpingol, az igazából bátrabb, mint aki tériszony nélkül bungee jumpingol. És én mindig mondom nekik, hogy így legyetek nagyon büszkék arra, hogy egyáltalán mondjuk eljöttetek a tréningre, itt vagytok, kezdeni akartok valamit ezzel a helyzettel. Másrészt meg, hogy bevállalod újra és újra azt, hogy kiállsz mások elé, akkor így mondd azt, hogy én most bátor vagyok. És ez már lehet egy ilyen mantra, ami egy következő stresszkezelési technika, akár, hogy ugye így állok ki, hogy ez a mondatom, hogy itt vagyok, megcsinálom, bátor vagyok, és akkor megérkeztem, mehet az előadás.
Hú, ezt mennyire jó, hogy mondod, mert akkor én most bátornak tituláltam magamat, nekem mindig azt mondja a kis ördög, mielőtt felmegyek a színpadra, hogy most még elfuthatsz. Tehát, hogy nekem ezzel kell megküzdeni, de majd akkor ezt át fogom mantrázni, hogy itt vagyok és bátor vagyok mondása. Igen. Meg egy más felvilágításban.
Tök jó, amit mondasz, hogy ez az átkeretezed a gondolataidat, tehát, hogy valamiféle jó kis pozitív erőt adó gondolatot találsz, ami neked, tehát, hogy itt is az nagyon fontos, hogy nincs egy technika, ami kizárólag akkor így a technika és mindenkinek jó lesz, hanem hogy így van egy csomó jó lehetőség, és akkor meg kell nézni, hogy mi lesz az, ami neked így szimpatikus, és ki tudod cserélni esetleg ezekre a negatív, hátráltató gondolatokra.
Talán az is megnyugtató, hogyha tudjuk, hogy tapasztalt előadók is nagyon sokszor izgulnak, vagy félnek az előadásuk előtt, tehát nem vagyunk egyedül azzal, hogy mi is izgulunk egy picit, hogy vajon mi történik, mi nem történik, plusz hát ugye ilyenkor mitől félünk, és erről is jut eszembe, hogy attól félünk, hogy felsülünk, tehát hogy így az egónknak a általában fogalmazva halálától félünk, hogy vajon most hogy fognak bennünket megítélni, vajon elfelejtem a szöveget, nem felejtem el, mit gondolnak rólam, és egyszerűen így nem tudunk benne maradni így a saját terünkben. De hogyha talán már ez a gondolat is segít, én azt gondolom, hogy ezzel nem vagyunk egyedül, aki előttünk előadott, aki utánunk jön, aki tegnap volt ezen a színpadon, pont ugyanannyira tartott tőle, mint mi. De hogyha ennél inkább bátrabbak vagyunk, és kíváncsiak vagyunk, és izgatottak vagyunk, hogy hát most vajon mi lesz, akkor talán el tudjuk ezt fordítani?
Igen, egyébként Diana Hercegnő szokták még így példaként hozni, hogy ő rettentő izgulós volt, és ő az elején nagyon került minden ilyen nyilvános szereplést, és aztán meg hogy belopta magát ugye a szívünkbe, és hogy persze őnek is kellett hozzá egy csomót tanulnia, meg túllépnie sok-sok gátláson, de hogy ő nem lett aztán egy olyan előadó, aki kiáll és ilyen nagyon lehengerlő stílusban beszélt, hanem ő pont a visszafogottságával, a szolidságával ugyanolyan hihetetlenül jó hatást tudott kiváltani a közönségre. Tehát, hogy ezt is valahol el kell engedni, hogy csak attól lesz valaki magabiztos és jó előadó, hogyha őnek ilyen nagyon lehengerlő, nagyon impulzív, nagyon erős stílusa van. Akár a TED videóknál is azt nézzük, hogy a top 3-ban ugye a második legnézettebb videó Amy Cuddy-é, aki eleve szintén egy picit így a szorongásról és a félelmekről beszél, és egy ilyen nagyon finom női karakter, és mégis ott van ugye a második legnézettebb videóval, tehát hogy így nem ezen fog múlni az, hogy egyébként szeretnek-e vagy nem, és hogy tudnak-e hozzá kapcsolódni vagy sem.
Hát meg ez az önazonosság, nem? Meg az üzenetemnek a lényege. Hogy tudunk önazonosak lenni a színpadon? Hogy találjuk meg azt a hangot, hiszem azt, amivel önazonosak tudunk lenni?
Ami szerintem ehhez először fontos, az, hogy egy picit abból kilépjünk, és ez megint ilyen szemléletmód formálásról szól, hogy a prezentálás ez nem arról szól, hogy információt adok át, vagyis nem csak erről szól. Mert hogyha így akarunk kiállni, és megint ugye visszakapcsolódik a felelésekhez, hogy én megyek, hogy a tudásomról számot adjak, akkor abból én hiányzom, akkor abban nincs benne az én személyiségem. Akkor az infók fognak engem vezetni. Tényleg ilyen céges környezetben rendszeresen úgy készülnek az előadók a prezentációra, hogy megnyitnak egy régi PPT-t, jó, kicsit átstruktúrálom, frissítem az adatokat, és akkor mint egy robot elmondom. De hogy nem, hanem hogyha megértjük benne azt, hogy nagyon fontos, hogy megtaláljuk mindig a saját motivációinkat, és ebből a szempontból a TED videó nagyon-nagyon ajándékot adtak nekünk, hogy ott azért lesznek azok annyira sikeresek, mert látjuk, hogy az előadó szereti azt, amiről ő beszél, kapcsolódik a témájához. És a másik fontos dolog, hogy nem csak azt találom meg, hogy mi az én motivációm ebben az egész témában, hol vagyok én benne, hanem hogy a közönség fejével szeretnék gondolkozni. Hogy alapvetően lehet, hogy én állok ki, nálam van a szó joga, meg rám esik a reflektor, de hogy nem én vagyok ennek az egésznek a főszereplője, hanem hogy az én célom vagy küldetésem előadóként az, hogy a másikat tegyem főszereplővé. És hogyha ezzel a szemléletmóddal tudunk kiállni, akkor is sokkal alázatosabban is állunk hozzá az egész helyzethez, és akkor többet fogunk gondolkozni a közönség fejével, könnyebben összekapcsolódunk velük is.
Ez a két alapelv, amivel ki lehet tűnni a tömegből, egy előadói sorból, vagy hogyan válhatunk emlékezetessé?
Szerintem ez a kiinduló pont, tehát hogy ez mindenképp kell hozzá, mert ha ez nincs meg, akkor mi, ami eszközöket használnál, hogy emlékezetessé válj, azok könnyen öncélúvá fognak válni. Vagy van, amikor így kapok egy telefont, hogy figyelj, kéne még egy poén ebbe az előadásba, vagy úgy találjunk már ki egy sztorit, mert tudom, hogy az divatos, és hogy tudom, hogy akkor arra fognak emlékezni. Ha így közelítjük meg a helyzetet, akkor ezek ilyen öncélúvá válhatnak, és nem tudom, az előadás is inkább egy ilyen szórakoztató valami lehet, mint sem valódi üzenet átadásról szóljon. Tehát, hogy a nulladik lépésben mindenképp legyen meg az, hogy találd meg azt az üzenetet, amivel ugye értéket szeretnél adni a közönségednek, és hogy tudd, hogy azzal ők mit kezdjenek. És utána jöhetnek a különböző technikák, hogy ott van igen, hogy történetmesélés, ott van az, hogy mondjuk egy jó költői kérdés nagyon izgalmassá teheti az előadást, vagy hogy megtalálod azokat az adatokat, amiket aztán jól interpretálva megint akár sokkolhatod, megnevettetheted a közönségedet, hogy minden eszköz, amit használni fogsz, azt te azért használod, hogy az üzenetedet elmélyítsd, hogy elérd azt, hogy a közönség értse és érezze, hogy nagyon fontos ez a téma, amiről beszélsz. És akkor így már jól tudnak működni, és ki tudsz tűnni a tömegből.
Nekem az is, bocsi Évi, hogy annyira izgalmas ez a kérdés, ami most nekem bennem felmerült, hogy mi a különbség az online és az offline térben való kapcsolódásnál, vagy intenzív hatásnál, vagy hogy azok az értékek átmenjenek, hogy meg tudod-e ezt pontosan, vagy meg lehet-e ezt pontosan fogalmazni, a fő különbségeket?
Igen, tehát hogy kezdem egy picit a nehézségtől, hogy ugye az sokan most itt panaszkodnak arra, hogy az online tér az nagyon személytelen, hogy így adott esetben nem is látom a másikat, és akkor minthogyha ez már így elzárna annak a lehetőségét, hogy én kapcsolódjak a másikhoz. És akkor így elő kell vennünk a kreativitást, és azért ugye abból az eszköztárból kell válogatnunk, hogy na jó, hogyha esetleg ők se látnak engem, meg én se látom őket, akkor mégis hogyan tudom személyessé tenni az előadásomat. És ez ilyen szempontból akár még felerősíti a storytelling eszközének az erejét, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy itt is merjük önmagunkat beletenni, próbáljuk elérni azt, hogy a másik úgy érezze, hogy most lehet, hogy nem lehet, de mégis egy ilyen személyes beszélgetésben van velem része. És egyszer nagyon érdekes volt, hogy mondjuk egy kamerás megbeszélésen vettem részt, és a kolléganőm az asszertív kommunikációról beszélt, és ahogy az elméleti definíció helyett vagy mellett elkezdte behozni a történetet az édesanyjáról, aki gyógyszerész és a C-vitaminról beszélt, elkezdtek mosolyogni a résztvevők. Addig ugye így ilyen megfigyelő pozícióban csak bólogattak, kicsit a rezzenéstelen arccal ültek, és akkor így a sztori révén így összenevettünk, elindult egy beszélgetés. Tehát, hogy ezeket merjük bátran alkalmazni az online térbe is, mert hogy ott még jobb hatást tudunk elérni vele. A másik dolog, ami meg eszembe jut, hogy a kérdéseket én nagyon szeretem egyébként, mint technika, és az online térben szintén tök jó tud lenni, hogy azért itt jobban kell vezetnünk a közönségünket. Tehát rövidebb ideig tudunk figyelni, ezt mindenki szerintem így magán is érzi, és hogy ha egy pillanatra is elfigyelünk, becsörög a telefon, oda nézek a Facebook üzenetre, akkor ha visszajön az én közönségem, mindig tudja, hogy én hol tartok éppen, tehát ugye nagyon határozottan vezessük őket. És ebben segíthetnek minket a kérdések is, akár mindig egy-egy új gondolategységet vezessek fel mondjuk egy kérdéssel, ami egyébként egy kihangosított gondolata mondjuk az én közönségemnek. Miért pontos akkor beszélni az új stratégiai tervről? És akkor utána folytatom.
Tehát olyan kérdésekre gondolsz, ami visszautal, arra témára, amivel foglalkozol, vagy olyan kérdésekre is, amivel be tudod vonni a közönséget, akár elgondolkodtatni a témát kapcsán, vagy kicsit ráirányítani a reflektort ugye saját maguk helyett.
Igen, tehát, hogy olyan kérdéseket jó használni, amik igazából a közönségünk fejében lehetnek, mint ahogy akár az, hogy vajon miért félünk annyira a nyilvános szerepléstől. És akkor, hogyha ezt a kérdést így bedobom, akkor én kihangosítom a közönségem kérdését, amitől egy picit már is párbeszédesebbnek érzi azt, hogy egyébként én beszélek, nálam van a szó. Közben, ha tartok egy szünetet, akkor ő még el is gondolkozik azon, hogy jaj, vajon tényleg ettől így miért félünk. És akkor utána már jöhet az én mondani valóm az üzenetem ennek a kérdésnek a kapcsán.
Ugye te, Júz felkészítő vagy, mik azok a helyzetek, amivel leggyakrabban találkozol, és meg kell oldani, hogy az előadás jobb legyen? Teszem fel, például értem ez alatt akár az egyiket, amit már Anita mondott, hogy mondjuk nagyon izgul, és ez esetleg meghallatszik a hangján, vagy látszik a testbeszédén, vagy például lehet, hogy nagyon monoton, ahogy ő beszél, és akkor azt egy picit megakasztani, vagy milyen olyan helyzetekkel találkoztál, amivel egyébként nem csak a színpadon lehet találkozni, hanem az életben is, és hogyha ezeket tudjuk, és ezekre figyelünk, akkor esetleg egy sokkal érdekesebb előadók, vagy éppen beszélgető partnerek tudunk lenni.
Igen, az egyik az, amit jól is mondtál meg, amiről már tulajdonképpen beszélgettünk, az a stressznek a kezelése, tehát hogy valahogy az izgulások kapcsán tudjunk nekik mankókat nyújtani. A másik gyakori az, hogy hogyan memorizálják például a szöveget. Ugye a TEDx olyan szempontból tényleg nagyon speciális helyzetben van, hogy ott iszonyú sokat készülünk. Tehát, hogy ott van, hogy megelőzi azt egy 2 hónapos munka, ahol azon dolgozunk, hogy egyáltalán megtaláljuk jól az üzenetet, hogyha megvan az üzenet, összeáll a szöveg, akkor azt addig gyakoroljuk, hogy azt úgy tudja elmondani, hogy ez nem egy vers, hanem hogy ez tényleg ugye az ő gondolataiból tevődött össze, és hogy azzal így komfortos legyen. És ez általában ez mondjuk egy ilyen nagy kihívás tud lenni, hogy tényleg akkor valakinek egyébként, tehát hogy itt sem kizárólagos az, hogy betűre, akkor tanuld meg az előadásodat, mert valaki tényleg ez vissza fog folytani. Tehát, hogy egyszerűen hiába gyakoroljuk, akkor is az lesz, hogy nagyon robotosan, versmondósan mondja el a szöveget. Tehát, hogy megtalálni itt is azt az egyéni utat, hogy hogyan tudod úgy jól rögzíteni a te előadásodat, hogy arról minél természetesebben tudj beszélni. A harmadik dolog, amivel meg így szoktunk még időnként egy picit küzdeni, az, hogy az üzenet az úgy a helyére kerüljön. És itt nagyon érdekes, hogyha valaki még igazából nem dolgozta föl azt a történetet, amit ő meg akar osztani, valahogy abban még így nem érkezett el egy bizonyos ponthoz, akkor nem is biztos, hogy egyetlen jó, hogy ő kiáll a színpadra, vagy nem biztos, hogy az az üzenet tényleg annyira tiszta lesz és érthető lesz a közönség számára. Úgyhogy ez ilyen, én ezt így szoktam is kérni, hogyha valakik így jelentkeznek TED-re, hogy ne azért gyere a TED-re, mert a bakkancs listádon szeretnék kipipálni, hanem mert tényleg megérkeztél egy bizonyos pontra, hogy na most nekem van egy üzenetem a világ fele, nem kell tökéletesen érteni, de hogy mégis valahogy van benned már egy megérkezés, és akkor tudunk jól dolgozni azzal az üzenettel.
Egyébként miért jobbak a TED-es előadók, mint bármilyen másik előadó? Mit tudnak ők?
Azért nem feltétlenül mondom, hogy mindig jobbak a TED-es előadók, mert csak a nyílképzéseinkre gondolok, akkor ott mindig van egy ilyen záró ünnepi alkalom, ahol ugye előadnak, és például ott is olyan zseniális párperces előadásokat tartanak. Szóval alapvetően azért a TED-nél is vannak ilyen minőségbeli ingadozások, vannak zseniális előadások, és ott is vannak kevésbé jó. Amiért azért mégiscsak azt tudom mondani, hogy a TED-re ugye nagyon nagy figyelem esik meg, hogy alapvetően formálták át a prezentációs hozzáállásunkat, az tényleg az, hogy ők nagyon sok időt szánnak arra, hogy megtalálják az üzenetüket. Másrészt, amiért nagyon jól tudnak működni, az, hogy közérthetőek. Hát ugye ez egy picit szokatlan volt, hogyha ott vagyok én csillagászként, akkor beszéltem csillagászokhoz mondjuk, és használtam ugye egy tudományos nyelvet. Itt a TED meg abból indult ki, hogy bármilyen szakterületről is érkezz meg, a videódat bárki láthatja, és azért úgy mondd az üzenetedet 17 percben, hogy az bárki számára fogyasztható legyen, és olyan üzenetet tartalmazzon ráadásul, amihez bárki tud kapcsolódni. És ezért is tudnak ilyen iszonyú sikeresek lenni, mert lehet, hogy az éppen csillagászatról szól, de van benne egy olyan üzenet, hogy soha ne add föl, vagy nem tudom, időnként hagyd el a járt utat, mert akkor tudsz kutatóként valamit elérni. Tehát, hogy van mögötte valamilyen jó kis általános üzenet, amihez én is tudok csatlakozni, akkor is, ha nem vagyok csillagász.
Egyébként ezt a prezentációs készséget, ezt folyamatosan kell fejleszteni, vagy ezen egyszer dolgozunk, utána megvan, és akkor ezt tudjuk azt használni, hogy mennyire kell résen lennünk így az évek során?
Igen, ezt érdemes így mindig fejleszteni. Tehát, hogy ez biztos, hogy tök jó, hogyha egyszer valahogy így adunk ennek egy alapot, akár azzal, hogy szakkönyveket olvasunk róla, akár azzal, hogy elmegyünk valamilyen képzésre, de utána ott nincs vége az útnak. Például mi is egyébként, akik nálunk részt vettek képzést, és őket berakjuk egy alumni csoportba, és akkor így szeretnénk róluk gondoskodni, mert hogy ott nem ér véget igazából ez az út. Hanem akkor így nézzünk együtt például tudatosan, akár nem csak TED videókat, de hogy előadókat, és reflektáljunk rá. Tehát, hogyha egyrészt tudatosabb hallgatóvá válsz, akkor azzal mindig tudod tök jól fejleszteni magad, és hogyha abba is tudatos leszel, hogy amikor látsz egy jó technikát, ami neked így szimpatikus lesz, akkor azzal mondjuk kísérleted. Úgyhogy nem kell egyszerre, tehát hogy nem is lehet hirtelen egyik napról a másikra jó előadóvá válni, hanem ez egy út, ahol kísérletezek, ahol megtalálom azokat a technikákat, amik jól passzolnak az én személyiségemhez, az én stílusomhoz, az üzenetemhez is, meg a közönségemhez is. És akkor így minél, tehát hogy így jönnek mindig ezek az ilyen visszacsatolások, meg élmények, hogy igen, most elértem azt a célt, hogy éppen nem izgultam végre, most elértem azt a célt, hogy mertem egy történetet használni, és akkor ezeket így megünnepeljük, ezeket a sikereket, és ez igazából végtelen hosszan folytatódhat.
A képzéseitek kiknek szólnak?
A nyílt képzésünkre bárki jöhet, nagyon vegyes is mindig a társaságunk, tehát érkezik hozzá diák, orvos, kutató, cégvezető, úgyhogy pont ezt szeretjük is benne, hogy ők is ezt jelzik vissza, hogy annyira jó, hogy van benne kezdő, van benne olyan, aki azt gondolja, hogy ő profi és rutinos, és milyen jó, hogy a kezdőtől hall valami olyan apró, finom visszajelzést vagy ötletet, amire ő nem is gondolt. Tehát, ugye nagyon-nagyon színes társaság mindenkinek, ami a közös pont, ugye, mindenki szeretne fejlődni ebben, mindenkinek vannak olyan helyzetei, akár nem csak klasszikus prezentáció, hanem tényleg ide tartozhatnak a céges megbeszélések, vagy most már ide tartozhatnak ugye az online tér miatt az, hogy ő webináron vagy egyéb ügyféltalálkozón így online vesznek részt. Tehát, hogy sokfajta kihívásuk lehet, de hogy szeretnék az üzenetüket hatékonyabban átadni, szeretnék jól érezni magukat abban, hogyha ők kiállnak és összekapcsolódnak a másikkal.
Hogyan tudjuk az üzenetünket hatékonyabban átadni, hogyha már ezt említetted? Megosztanál velünk néhány dolgot, amire figyeljünk?
Itt sok minden visszakapcsolódik egyébként igazából azokról, amikről így beszélgettünk, mert hogy az üzenet akkor lesz hatékonyabb, ugye, hogyha először a közönség fejével gondolkozol, tehát hogyha megnézed, hogy nekik ez az üzenet miért lesz releváns, illetve talán, amit így még nem említettem, is ilyen jó kis technika, hogy legyen egy jó call to action az előadásodban, ami azt jelenti, hogy nem csak az van meg, hogy mi az az üzenet, ez az egy gondolat, ami a közönségem fejébe ott maradjon, hanem hogy azt is fogalmazzam meg, hogy mit kezdjen az én átadott üzenetemmel, hogy mondjon igent arra, hogy 20% büdzsé emelést kérek a csapatomnak, vagy holnaptól kezdjen el a környezetvédelem érdekében változtatni valamit a hulladékgyűjtési szokásán. Tehát, hogy segítsük a közönséget, és mutassuk meg neki, hogy mi az, amit kezdjen a mi üzenetünkkel.
Hogyan tűnhetünk ki a tömegből, Adrián?
Hogyha önazonosak vagyunk, tehát hogyha azt látja a közönség, hogy jól érezzük magunkat, akkor már szeretni fog bennünket egyébként. Hogyha azt látja, hogy hiszünk abban, amiről beszélünk, akkor is könnyebben fog kapcsolódni hozzánk. És hogyha emellett ugye megpróbálunk mindig egy picit kreatívabban hozzáállni az üzenetünkhez, és akár egy történettel, egy jó statisztikával, valamilyen eszközzel picit izgalmasabbá is tesszük, akkor meg segítjük azt, hogy az ő figyelme az így fennmaradjon, hogy amikor másnap vagy egy hét múlva visszagondol ránk, akkor így tudja, hogy mi volt az üzenetünk. Ezt Nancy Duarte egyébként, aki én ilyen prezentációs istennőként szoktam tekinteni, és szerintem a legfantasztikusabb ebben a szakmában, ő ezt úgy is hívja, hogy legyél az előadásodban egy ilyen sztár momente. Tehát, hogy tudd, hogy az előadásodnak mi az ilyen kis csúcspontja, amire biztos, hogy emlékezni fognak, ami egy ilyen katartikus pillanatot tud adni a közönségednek. És amit, hogyha ők felidéznek, akkor eszükbe jut az üzenet is. Jamie Oliver lett így nagyon híres, hogy kiborított egy kockacukrot például a színpadon, és ugye neki ez volt a sztár momentje. Vagy ha Steve Jobsra gondolunk, amikor a zsebéből előveszi az iPodot, egy tök egyszerű hétköznapi mozdulat, de ugye abban ott volt az a szlogen is, hogy ezer zene a zsebedbe. Tehát, mi az az előadásodnak, tudatosan akár végiggondolhatod, hogy legyen egy ilyen csúcspontja, ahol ott úgy a közönségbe bekapcsolsz, hogy wow.
Nekem erről a Bill Gatesnek az előadása jut eszembe, amikor a rengeteg szúnyogot a befőttes üvegből kieresztette annak a közönségnek, akiknek arról beszélt, hogy mennyien halnak bele moszkító csípésbe, és hogy mennyire terjesztik a különféle betegségeket ugye az elmaradt területeken. Iszonyat erős volt, ez egy nagyon erős TED előadás is, és ő is használta ennek az emlékezetessé tevő részét. És szerintem ez tök jól kapcsolódik ez a fogalomhoz, van egy ilyen, hogy csúcsvégszabály. És ugye ez az előadásoknál is, amit most mondasz, igazából tökéletesen lefedi, hogy mi a csúcspontja, mi az, ami tényleg emlékezetessé teszi az üzenetet, illetve hogy zárod le, hogy mennyire tudod jól lezárni, mert ha jól le tudod zárni, akkor tök mindegy, hogy szinte mindegy, miről beszéltél, vagy hogy kezdted, mik voltak benne, hogyha a vége jó, akkor az marad meg az emberben. A vége meg az az érzés, amit ugye kiváltasz a másikból, vagy a többiekből, akik hallgatják ezt az üzenetet. Úgyhogy tök jó, hogyha mondod ezt a csúcs dolgot. Nem hallottam még konkrétan így ezt a sztár effekt
kifejezetet. Igen, meg hogyha mondtad már a végét, hogy egyébként az eleje is, tehát hogy az eleje meg a vége, én azt szoktam is így mindig kérni, hogy azok ilyen nagyon tisztán legyenek meg, hogy azokat tényleg néha érdemes is leírni, és úgy jobban rögzíteni, mert hogy oda találjuk meg azokat a mondatokat, amik úgy szépen is szólnak, amik azt fejezik ki, amit igazán el akarunk mondani, mert hogy arra fog a legjobban emlékezni a közönség.
Tehát állítsunk fel egyfajta keretet magunknak, igen, ami segít bennünket, hogy benne a tartalmat, azt igazán önazonosan tudjuk előadni, de azért biztonságban tart bennünket az a keret, ugye az eleje meg a vége, hogy tudjuk, hogy honnan, hová szeretnénk eljutni.
Igen. Mert hogyha nagyon tisztán megvan az eleje, akkor ez megint ilyen stresszkezelés szempontból is jó lehet, hogy hiszen ott egyértelműen megvannak a mondatok, azt jól kitaláltam, úgy megyek ki, hogy azok úgy a fejemben vannak, és ugyanígy a vége. Hogyha azt valaki nem dolgozza ki, és álmossa, és jön a hosszú barokk körmondatokkal, aminek nem is emlékszik, hogy mi volt az eleje, lehet, hogy össze akarja foglalni a mondandóját, de artalan, akkor a közönségét egy kicsit így lent hagyja. Ha oda kitalál egy jó frappáns záró mondatot, akkor eléri azt, hogy a közönség is egy ilyen magas energiaszinttel fog távozni.
Ez nagyon jó, hogy mondtad, mert én amikor például élő videót csinálok, mindig csak az első 2-3-4 mondatot tudom fixen, nyilván tudom közben a tartalmat, de a végét nem szoktam kigondolni, és ez erre érdemes akkor ezek szerint nagyobb hangsúlyt fektetni. Esetleg egy könyvet a témában, vagy bármilyen ilyen PDF-et tudsz ajánlani?
Igen, hogyha így a külföldi szakirodalmat nézzük, akkor egyébként egyértelműen Nancy Duarte Rezonét könyve az, ami szerintem így a legszebben összefoglalja azt is, amiben mi hiszünk, hogy egy jó előadó, empatikus előadó is, és nagyon praktikus az ő könyve. Illetve minket is lehet a honlapunkon keresztül követni, ahol így rendszeresen osztunk meg mindig olyan tartalmakat blogcikkek formájában, ahol mindig valamilyen témát így fókuszba helyezünk, akár stresszkezelés, akár ez emlékezetesség eszközei, és akkor arról osztunk meg személyes történeteket, meg ilyen praktikus tippeket. Az online tér kapcsán meg, hogyha valakinek ezzel van a kihívási, akkor arra meg összeállítottunk így a csapattal egy jó kis e-bookot, úgyhogy azt is meg lehet találni.
Illetve szerintem nem lehet elmenni amellett a Chris Sandersonnak a TED előadások című könyve mellett, aki ugye az Atya Úristen, ugye az alapítója a TED-nek.
Igen.
Klassz a könyve, illetve én nagyon szeretem Carmine Gallónak a Storytelling című könyvét, ami szintén tele van történetekkel, meg nagyon-nagyon hasznos gondolatokkal, hasonlókkal, mint amit Adrián is mondott, és igen, ez is egy jó mankó lehet, de én még kíváncsi vagyok valamire még hozzá a beszédünkben a csendnek hol tudjuk megtalálni az igazán jó szerepét, mert például a webdesignban is ott vannak a white space-ek, amik teret engednek arra, hogy valamire rávilágítják a figyelmet. És ez hogy működik a beszédben a csend? Hogy tudunk vele játszani?
Ez egyébként ajánlani tudom a Vecsei Hámiki TEDx Jusszos videóját, mert szerintem nagyon-nagyon, nyilván ugye ő színész is, de nagyon-nagyon szépen alkalmazza a csendeket, és már abból sokat lehet tanulni. De egyébként, és köszönöm, hogy mondom, mert a csend nagyon-nagyon fontos, és alul értékeljük a szerepét, hogy félünk is tőle. Tudj, olyan, hogy amikor csendben vagyunk, akkor olyan, mintha elfelejtettük volna a szöveget, és akkor biztos azt gondolják, hogy nem itt eszünkbe mondani. De itt is, hogy ha van egy jó mondatod, hogyha tudod, hogy így elérkeztél az egyik legfontosabb gondolathoz a beszédedben, akkor ott megint érdemes ilyen szépen megfogalmazott mondatot átadni a közönségnek, és azután szünetet tartani. És akkor erre azért is van szükség, hogy legyen a közönségnek ideje arra, hogy egy picit megemészze azt a gondolatot, hogy magával vigye, és akkor utána egy új lendülettel léphetsz át a következő gondolatba.
Köszönjük szépen, Adrián, ezt a sok-sok nagyon hasznos tippet. Nagyon örülünk, hogy elfogadtad a felkérésünket, és itt voltál a Nők az úton podcastban. Az Impact oldalán köszönöm. Megtaláljátok Adrián elérhetőségét, illetve nyilván az adás alá is be fogjuk linkelni.
Illetve nálunk is a Story Notes-ban ott lesz minden információ, minden link, amik elhangzottak az adásban, akár legyen szó könyvről, TED előadásról, vagy éppen az Impact-nek az oldaláról. Köszönjük szépen!
Köszönjük! Adrián,
köszönöm szépen!
És sziasztok! Nektek is előtt tartottatok az úton. Sziasztok!